A 2020-as válság egyes cégeknek óriási problémát okozott, némely cégeknek pedig nagy lehetőséget a fejlődése és a kitörése. Az egyik ilyen nagyon jó példa, a mai vendégem Zelcer Tamás lesz, a Cursor Insight cégvezetője, akikről azt érdemes tudni, hogy áprilisban egy innovációs versenyen, a Hack the Crisis-on, az Innováció és Technológiai Minisztérium külön díját nyerték el a Doki Video nevű alkalmazásukkal, és hogy miről is szól ez az alkalmazás, honnan jött az ötlete, erről beszélgetünk ma Tamással. Tartsatok velünk! Szervusz Tamás, üdvözöllek, köszöntelek a showban, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm szépen, és üdv mindenkinek, aki néz és hallgat minket.
Szuper, egyik oldalra a mai beszélgetésünk támogatója a HubHub, ugye, amin keresztül ismerjük egymást, itt a közösségi irodában, én még itt vagyok Budapesten, te pedig ugye londoni központtal dolgozol, de a kollégáid pedig itt ülnek szintén az irodában. És az egyik apropó, amiért találkoztunk és beszélgetünk ma, az ugye ez az áprilisi verseny, a Hack the Crisis-on elnyert külön díjatok, és ugye ez az applikáció, a Doki Video, amivel ugye most pont azt a problémára találtatok egy megoldást, vagy fejlesztettetek gyorsan egy megoldást, ami ugye a páciens és az orvos közötti távolságot hivatott áthidalni. Mesélsz kicsit róla, hogy honnan jött az ötlet, és miről is szól ez az applikáció, ez a program?
De a felvezetés az teljesen jó volt, igazából krónikus betegeknek a kezelését próbáljuk segíteni ezzel a DocVideo alkalmazással, ami abban különbözik a legtöbb ilyen telemedicina applikációtól, ahol sokszor a mostanihoz hasonló élő videókapcsolat van, hogy ez nem egy élő videós, hanem egy előre rögzített videós kommunikációs lehetőség a beteg és az orvos között, amit úgy kell elképzelni, hogy az orvosok előre rögzítik, vagy kiválasztják a videótárból azokat a gyakorlatokat, instrukciós videókat, amiket utána beidőzítenek a betegeknek, a betegek ezt megkapják, és miközben egy bizonyos határidejük van, amíg ezt végrehajthatják, miközben nézik az instrukciós videókat, a rendszer közben a webkamerán keresztül rögzíti az ő mozdulataikat is, és az orvos ezt megint a saját idejében meg tudja nézni. Tehát nincsen szükség arra, hogy időpontokat egyeztessenek a beteg és az orvos, vagy hogy egyáltalán egyszerre vegyenek részt a vizsgálaton. És ez különösen azoknak a krónikus betegeknek nagy segítség, akik eleve kevésbé mobilisak, mint például a különböző neurológiai, neurodegeneratív betegségben szenvedő emberek, mint például a Parkinson kórosok. Úgyhogy alapvetően ennek a szűk felhasználói csoportnak fejlesztettük eredetileg az alkalmazást, de különben fizioterápiára, gyógytornára, korai fejlesztésre gyerekeknél is sok minden másra is lehet használni.
Úgyhogy illetve, hogyha jól sejtem, akkor ez ugye gyakorlatilag teljesen újra definiálja az orvos-páciens kapcsolatot, hogy mik azok a dolgok, amiért ugye nekünk mindenképpen meg kell jelennünk, és azt gondolom, hogy ez a mostani egész válság igazából erre hívta föl talán a figyelmet, hogy mik azok, ami ténylegesen szükséges, hogy fizikailag történjen, és mik azok a dolgok, amit elhisszük most már ennek köszönhetően, hogy meg lehet valósítani a távolról is. Honnan jött ennek az ötlete, és mi a története, vagy miért pont most került ez felszínre? Kifejezetten a válság miatt, vagy egyéb oka is?
Már ugye maga a cég, a Cursor Insight, az alapvetően mozgáselemzéssel foglalkozik. Van egy nagyon szuper technológiánk, ami már több világversenyt is megnyert, amivel mindenféle digitálisan rögzített mozgásokat át tudunk alakítani, fel tudunk dolgozni, oly módon, hogy aztán azt gépi tanulással, machine learninggel nagyon jól lehessen klasszifikálni a különböző mintázatokat. Ezt használjuk például arra, hogy felismerjünk embereket az alapján, ahogy mozgatják a cursort, de hogy az egészségügyben is rengeteg ilyen magától értetődő felhasználási lehetősége van, például azokat a betegeket tudjuk jó eséllyel diagnosztizálni, akiknek valamilyen mozgásszervi betegségük van, és ez a mozgás, ez akár videón keresztül, akár azon keresztül, ahogy a telefont kezelik a kezükben, ez nagyon jól rögzíthető. Ugye több egyetem Magyarországon is, meg az Egyesült Királyságban is, mert több egyetemmel is dolgoztunk együtt, és végül is a Szegedi Egyetemmel kezdtünk el egy klinikai kísérletet, ahol egy ilyen tesztesetnek a bizonyítása volt a cél, amikor publikálhattunk is volna parkinsonos betegekkel, és akkor jött a koronavírus válság, ami ezt elmosta, és igazából próbáltuk megmenteni ezt az ötletet, ezt a projektet, és akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk ezt elvinni a betegeknek az otthonába, és aztán innen léptünk egyet tovább, hogy akkor ebből már igazából akár egy önálló szolgáltatás is lehet, hiszen itt egy ilyen valós probléma is van közben a koronavírus járvány miatt, hogy ezek a krónikus betegek, akiknek gyakran ellenőrizni kell a terápiáját, módosítani a gyógyszerezését, azok nem jutnak el az orvoshoz, és eleve nagyon nehéz velük akár videón is élőben kommunikálni, úgyhogy, és mivel már ugye ismertünk akkor olyan orvosokat, akik eleve részt vettek volna az eredeti klinikai kísérletben, így ők is hozzá tudták tenni az ő nézőpontjukat, úgyhogy ez szülte meg aztán a doki videót ezen a hackathonon áprilisban.
És az hogy látod, hogy a felhasználók, tehát gondolom inkább idősebb betegek, mennyire nyitottak erre a fajta konzultációra, vagy erre a kapcsolatra az orvossal, mennyire váltja ki a tényleges fizikai kontaktust?
Hát egyelőre a jó hír az egyébként, hogy ott tartunk, hogy erre már akár tudok is részben válaszolni, mivel már vannak tesztelő orvosaink, és néhányan közülük már betegekkel tesztelnek, ami egyébként abból a szempontból vagy büszkeséggel tölt el, hogy ugye ez még nincs két hónapos ez a termék, és már gyakorlatilag néhány felhasználó kezében van. Nem, nyilván van olyan betegcsoport, akinek nem olyan egyszerű idősebb parkinsonos betegek. Az egyébként tipikusan sokszor ők nem is nagyon tudják ellátni magukat, tehát olyanokkal laknak együtt, ápolókkal vagy családtagokkal, akiknek viszont meg nem okoz nagy gondot ennek a technológiának a használata, sőt, néha szükség is van arra, hogy például valaki más filmezze telefonnal a pácienst, de mondjuk a szklerózis multiplexes betegek, ők ugye az tipikusan nem egy időskori betegség, tehát nekik akár ez egy generáció szempontból is beleillenek a potenciális felhasználók közé. De hogy egyébként, tehát hogy itt tényleg olyan nagy nehézségbe ütközik gyakran ezeknek a betegeknek eljutni az orvosig, főleg ebben az időszakban, hogy igazából ez egy kisebb korlátnak látjuk azt, hogy megtanuljanak egy ilyen viszonylag egyszerű alkalmazást használni.
Szuper, és akkor, ha jól értem, akkor a mozgáselemzés miatt akár már a korai szakaszban lévő betegség felismerésére is alkalmas lesz a későbbiekben, a kapcsolattartáson túl, tehát ilyen tervek is vannak benne?
Abszolút ez a tervünk, igen. Ez a kapcsolódás ugye a cégnek az alaptevékenységéhez. Most még nem tartunk ott, tehát ez a rendszer, ami most működik, ez a videós, aszinkron videós kapcsolattartásra jó. De a célunk az az, igen, hogy segítsük az orvosok munkáját azzal, hogy a videókon vagy akár a telefon képernyőjén rögzített mozgásokat, finom motorikus mozgásokat, azokat az algoritmusunkkal már előszűrjük, és így segítsük a diagnózist.
És miben más ez, mint hogyha akár ezen a vagy Zoom-on, vagy Skype-on, vagy egyéb cseten keresztül beszélgetne az orvos és a beteg?
Hát abból a szempontból, hogy mármint hogy a mozgáselemző technológia szempontjából?
És vagy akár maga a felület, tehát hogy miért érdeke ugye a betegnek vagy az orvosnak, hogy ezen keresztül kommunikáljanak?
Azért, mert fele annyi ideig tart egy vizsgálat, mint hogyha élőben történne. Tehát ugye ennek a doki videónak a lényege az, hogy bár van egyébként benne lehetőség élő videókapcsolatra is, tehát úgy, mint ahogy most beszélgetünk, de a lényeg az az, hogy az orvos az gyakorlatilag csak kiválasztja, hogy milyen vizsgálatokat szeretne, milyen gyakorlatokat szeretne elvégeztetni a beteggel, amik előre rögzített videók, instrukciós videók formájában áll a rendelkezésére, és miután ezeket beixelte, elküldi, bejelöli a beteget, ad egy határidőt, és igazából amit visszakap az orvos, az a kész vizsgálati videó, amit a beteg otthon a saját idejében rögzített. Úgyhogy egy rengeteg adminisztrációs idő, megsporulunk, vagy amit mondtam is, nem kell időpontot egyeztetni, meg lemondani, meg megvárni azt, aki éppen késik, vagy szervezni az időpontot, hogyha az orvos csúszott meg, és ugye nem kell végigmondani ezeket. Tehát egy ilyen neurológiai vizsgálat, ez ilyen 45, akár 60 percig is eltarthat, és azért, mert el kell magyarázni, meg kell várni, hanem ezek sok krónikus beteg nincs olyan jó állapotban, hogy rögtön az a feladat, hogy akkor most álljon föl, üljön le, ezeket meg kell várni, vagy esetleg szünetet kell tartani, ezek miatt tud húzódni le kell venni a cipőjét ahhoz, hogy látszódjon jól a lábfeje, csak mondjuk egy ilyen példát is, és ugye ezek az idők, ezek így mind hát nyilván a beteg oldalán nem feltétlenül jelentkeznek megtakarításként, az orvos oldalán igen. Úgyhogy mi azzal kalkulálunk, hogy egy nap alatt akár egy rendelés, adott rendelési idő alatt kétszer annyi beteget tudja ellátni az orvos. A másik különbség pedig az, hogy mivel nem egy ilyen videó streaming szolgáltatásról beszélünk, hiszen nincs szükség élő videóra, ezért sokkal jobb minőségben, tehát HD minőségben, vagy akármilyen éppen az adott kamera olyan, és mindenféle ilyen ugrások, meg elmosodott mozdulatok nélkül tudjuk rögzíteni a videót, ami az ilyen finomotorikus mozgások elemzésénél azért elég fontos, hogy jól látszódjon, hogy most valaki pislogott az illető, vagy csak a kép ugrott.
Pont jókor is mondtad ki, mert én úgy látom, hogy kicsit be is szagadtunk, úgyhogy igen, ez tökéletes példája annak, hogy mik a hátrányai az élő videónak, de bízunk benne, hogy ez a tartalmi mondani valónkon nem fog változtatni. Még röviden mesélsz erről a versenyről, hogy miről is szólt ez áprilisban, és amin ezt a külön díjat megnyert, hogy zajlott ez a hétvége?
Igen, igen, ez ugye április első hétvégéje volt, hogy emlékszem, és Észtországban indult ez a kezdeményezés, ez a Hack the Crisis, ahol igazából keresték a programozói innovációkat, ötleteket arra, hogy technológiával hogyan lehet gyorsan segíteni ugye az egészségügyi meg gazdasági krízisen, amit a koronavírus okozott, és akkor ez több országra így tovább terjedt, volt ennek egy magyarországi fordulója is, és amiből beszállt az Informatikai és Technológiai Minisztérium, mint fővédnök, és ezen elindultunk, és ez péntek, nem tudom, déltől vasárnap délig tartott, tehát 48 óra volt, és egy 5 fős csapattal vettünk ebben részt a kollégáink közül, és a végeredmény az maga a prototípus volt, tehát egy működő weboldal a működő alkalmazással, vagy hát annak a prototípusával, amivel az alapfunkciókat végig lehetett hajtani, és egy videó, egy 2 perces videó, ami pedig bemutatta magát az alkalmazást. Úgyhogy hogy nekem is rengeteg ismerősöm van, akik egyébként irodában dolgoznak, de most a válság alatt, vagy krízis alatt otthonról, tehát ott úgy hallom, hogy beszélgetek velük, hogy ez valamilyen mértékben meg fog maradni, tehát hogy szerintem egyre többen fognak tartósan otthonról dolgozni, vagy sokkal több időt fognak az otthoni irodában eltölteni, úgyhogy például tehát mindenféle nyilván ilyen ezt támogató távoli megoldások azok felfutóban lesznek, és hogy így szerintem az emberek ezt el fogják várni a munkájukon kívül más helyzetekben is, más tehát akár az egészségügy területén is, tehát szerintem például a doki videóval igyekszünk egy tartós megoldást adni, tehát nem hiszem, hogy tehát hogyha az beválik ennek a használata, akkor a válság el simítása után is szerintem egy kényelmes megoldást tud maradni, mint ahogy tehát sokan megtapasztalták, hogy otthonról is végül is kényelmesen lehet dolgozni akár.
Ti mióta működtök már távmunkában? Ugye a Londonban a csapat egy másik fele Budapesten, mióta működtök már így ebben a felállásban?
Gyakorlatilag még mielőtt elkezdtük a céget, már akkor nem egy országban voltunk az alkotótársaimmal, úgyhogy most már 6 éve, és nekünk ez egyébként elég jól bevált.
És mi a titka szerinted így a hatékony távmunkának? Mitől tud ez jól működni? Miben más, mint ott lennétek ti egymás mellett? Mert egy csomó cégnek, meg munkavállalónak tényleg ez egy, főleg itthon kevésbé van, vagy volt ennek kultúrája, mint mondjuk a nyugati országokban, és egy csomóan szerintem teljesen ilyen villámcsapásként ért az embereket, hogy hoppá, most akkor otthon ki kell alakítani a munkateret, megoldani a család kérdését, hogy hova helyezzem el. Mi lehet a titka szerinted annak, hogy ez jól működik nálatok évek óta?
Tehát akár ezt ketté is választanám, tehát maga az, hogy ugye távol kell dolgozni a kollégáktól, ez például nekem az előző munkahelyemen se volt új, mert egy nagy multinacionális bankban dolgoztam, és igazából az esetek többségében más földrészen ülő kollégákkal dolgoztam együtt, beszéltünk, vagy e-maileztünk, ott a nehézség az volt, hogy az időzónákra kellett figyelni, hogy mire Szingapúrban már lefekszenek, még New Yorkba fel se kellnek feltétlenül. Igazából, tehát nyilván ez a munkakörtől függ, tehát nekem nagyon sok megbeszélésem van, amiket már tett ilyen videós formában, ez remekül lehetett.
Iván is kérdezi, mi a titok? Korábban mi a titka 6 év külön?
Csinálni, és hát egyébként nagyon hatékony. Tehát azt látom, hogy ezek a nem tudom, telefonos vagy videós megbeszélések, ezek sokkal inkább kezdődnek pontosan, és valahogy nem ciki hamarabb befejezni. Tehát, hogy csak 10 perc megbeszélni való van, akkor nem kell még így feltétlenül húzni az időt, még 20 percet, legalább fél órát töltsük ki. Míg hogyha mondjuk valakivel találkozni kell személyesen a városban, mondjuk egy ügyfélel vagy egy partnerrel, hát eleve nyilván rengeteg idő elmegy az utazással, meg a ki milyen kávét kér, és akkor valahogy ott már olyan, tehát ha odautazott valaki 20 percet mondjuk, akkor olyan, vagy kellemetlen felállni 10 perc múlva. Úgyhogy én azt tapasztaltam, hogy így is minden hónapban megfordulok Budapesten, amikor éppen lehet utazni, több-kevesen napra, és akkor ott találkozom, akikkel kell. Tehát átlagosan ilyen fele-harmad annyi hasznos megbeszélési idő fér bele személyes találkozások során, mint ugyanez valamilyen videokonferencián vagy telefonon.
Igen, az is érdekes, hogy többen mondták azt, hogy valószínűleg többet dolgoznak most, mert részesen veszi, hogy vannak beütemezve mondjuk akár fél óránként a meetingek, míg mondjuk tényleg egy normál kerékvágásban azért lehet több laufot hagyni ezek között, de igen, az biztos, hogy ez mondjuk főleg Magyarországon tényleg ez nagyon, nagyon sokaknak ez most egy új helyzet, és most tényleg jobb a minőségünk, szerencsére most visszajöttünk. Nem tudom, mondjuk ezeken a videós chat meg egyéb alkalmazásokon kívül van olyan, ami nagyon bevált mondjuk, és tényleg így hatékonyá teszi, akár projektmenedzsment eszköz, akár a nem tudom, megosztott dokumentumok, tehát hogy van olyan, amit úgy igazán kiemelni, amit szerintem, hogy mindenképpen érdemes egy cégnek megfontolnia, amikor távmunkába dolgoztat?
Igen, tehát van saját ilyen chat alkalmazásunk, az a Mattermost, amit használunk, nagyon figyelünk az IT security-re, úgyhogy azt mi hoztoljuk. És akkor nyilván ott megvannak a projektekhez, vagy egyéb együttműködésekhez, ezek a különböző szobák. Hát ez olyasmi, mint a Slack egyébként. Úgyhogy azt használjuk, vannak kollégák, akik hát gyakorlatilag belső e-mailezés helyett, ez elég hatékony, és meg hát van egy projektmenedzsment toolunk is, az a Redmine, szintén mi osztoljuk, ami egyébként az ügyfelek számára is azt szolgáltatjuk, tehát azon intézik a mindenféle tiketeknek a bejelentését, mi meg a menedzsmentjét, és ott például az agilis módszertanhoz, amit használunk, ahhoz azt remekül lehet például egy backlogot, meg a sprintet így tervezgetni, úgyhogy ma is volt egyébként pont egy ilyen sprint indító tervezésünk, és akkor azt így nagyon jól lehet real-time-ba látni, hogy ott backstory pointozzuk a különböző backlog itemeket, és bedobáljuk a sprintbe. Tehát, hogy igazából, hogyha ezt ülnénk egy szobában, a meeting szobában, akkor is valószínűleg mindenki egy darab monitort nézne, ahol ott látszik, hogy épp mi történik. Tehát, hogy igazából ilyen szempontból ez annyira nem is nagyon más.
Még hatékonyabb is talán tényleg.
Saját monitorát nézi. Tehát ezeket az eszközöket használtuk már a kezdetektől. És meg egy, amúgy is volt egy ilyen kultúra a programozók egy részén, már korábban is, hogy ugye, de gondolom nem jó vagyok az egyedüli cég, én ugye nem vagyok programozó, tehát én ezekre rá kellett, hogy csodálkozzak annak idején, akik ugye ilyen zajrögzítős vagy zajszűrös fülhallgatóval ülnek az asztalnál, és nem nagyon lehet, nem nagyon tanácsos hozzájuk szólni, miközben el vannak merülve a kódolásban, és hogy nyilván az is ezek a nem tudom, chat eszközök, meg tehát, hogy arra jók, hogy akkor a sürgősségnek megfelelően lehet ilyen jelzéseket adni az illetőnek, hogy mikor reagáljon valamire anélkül, hogy meg kéne zavarni, mert ugye
abszolút.
Aki már zavart meg programozót kódolás közben, az tudja, hogy az hamar megtanulja, hogy nem szabad.
Tamás, még egy témánk maradt, hogy itt a akár a HubHub-ban is, akár pedig az én csatornámnak is a nézői között nagyon sokan vannak a kezdővállalkozók, most már elindultak, vagy most tervezik az indulást, hogy szerinted így a mai világban, a mostani ismereteiddel, szerintem mik azok a legfontosabb első lépések, mondjuk, hogyha tényleg valaki idén indít vállalkozást, akár klasszikus, akár tényleg startupot, Magyarországon vagy Londonban, szerinted mik a legfontosabb dolgok, amire ma érdemes figyelni? Hogy kezdenéd, ha ma kezdenéd újra?
Hát én olyan típus vagyok, hogy én nem szeretek csapatban dolgozni, uh-huh. úgyhogy nekem iszonyatosan fontos az, hogy már az első naptól kezdve ki az, aki velem benne van az úton, a journey-ben, uh-huh. úgyhogy az, hogy megvannak-e ezek a társalapítók, mondjuk, hogyha klasszikus fogalmak uh-huh. kérünk, szerintem talán ez a legfontosabb, hogyha sikerül közös célokat találni, akkor nyilván saját tapasztalatomat mondom, de ezt is kérdezted, tehát nekem az nagyon sokat számít, hogy tudjuk tolni, húzni egymást, és hogyha sokkal könnyebb feldolgozni nehézségeket, uh-huh. hogyha van kivel ezeket nyíltan megbeszélni. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb. Hát nyilván egy valamiféle terv, valamiféle vízió az uh-huh. nem árt, hogy hova akar az ember eljutni. Érdemes felkészülni arra, hogy, és ez biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezt mondja, hogy ez nagyon teljesen kivételes, elenyésző kisebbségben vannak azok a cégek, akik pont az első tervüket azt pont úgy hozzák, és pont határidőre mindig elkészül. Úgyhogy hát egy nagy adag ilyen stressztűrés, meg a bizonytalanságnak, a kezelésének a képessége az, ami nagyon fontos, és hát ugye ez vonatkozik természetesen az anyagiakra is, tehát hogy akkor érdemes ebbe belevágni, hogyha az ember legalábbis ha belül rögzíti, hogy mennyi időt hajlandó erre rászenni, akár úgy is, hogyha nincsen bevétele vagy jövedelme. Uh-huh. Talán ezek a legfontosabb dolgok, és szerintem ezek, így azt kérdezted, hogy most mik a legfontosabbak, én szerintem ezek ilyen, most így visszagondolva, amiket mondtam, ezek szerintem ilyen állandó tényezők.
Uh-huh. Abszolút. Akár ez a mondjuk, hogyha kicsit gyakorlati részében megnézzük, akár itt a minimum működőképes termék, akár a piackutatás, akár az online jelenlét, hogy ezeket nyilván így menet közben fölépült így a 6 év alatt ez a tapasztalat, vagy mindegyikre bevontatok külső szakértőket, külső tanácsadót. Tehát hogy indulnál? Oké, lennek mondjuk társalapítók, mondjuk, hogyha most indulnátok ezzel a termékkel, és nem lenne meg a 6 éves múlt mögöttetek. Mik azok a lépések, amiket szerinted mindenképp érdemes megtenni?
Hát mi a kísérletezésben hiszünk, meg a rapid prototypingban, uh-huh. sőt, hogy még így bedobjak egy ilyen zsargont. Tehát ugye nagyon irigylem a Steve Jobsot, aki így megálmodta, hogy még nincs ilyen dolog, hogy tablet, senki nem is tudja, hogy mi ez, de mostantól lesz tablet, és ez mindenkinek uh-huh. kelleni fog, és így igaza lett, de hogy tehát ugye így ehhez a Steve Jobs kell. Egyébként szerintem csak akkor érdemes csinálni valamit, hogyha arra van valamiféle folyamatos visszajelzés valakitől, lehetséges felhasználótól, befektetőtől, de mondjuk nem a befektetőknek érdemes céget csinálni, tehát inkább a felhasználóktól, ami folyamatosan visszaigazolja, hogy, uh-huh. hogy ez egy jó ötlet, tehát folyamatosan validálni kell, és aztán ahogy elindul a nulláról, és megyünk az MVP, Minimal Viable Product uh-huh. felé, tehát így folyamatosan együtt kell tudni dolgozni szerintem valakivel. Tehát az, és nyilván erre is van ellenpélda, tehát van olyan, aki beül a garázsba, és megírja nem tudom, a Flappy Bird-et, uh-huh. és aztán egy óriási nagy siker lesz, de hogy megint ezek így a kivételek, és minden ilyen sztori mögött van szerintem. Mondjuk ezerszer annyi kudarc, tehát ez arra is jó egyébként, tehát ez az azonnali és nagyon gyakori visszajelzésnek a kikényszerítése, ez azért is jó, mert hogyha egyébként nem olyan jó az ötlet, akkor legalább hamar kiderül, és akkor nem megy pocsékba túl sok idő. Szerencsére ötletből rengeteg van, tehát azt könnyebb találni szerintem, aha. például a jó alapítótársakat, úgyhogy mindig lehet mással próbálkozni, de hogy sokáig nem érdemes így ilyen alagútban haladni anélkül, hogy lenne a való világból visszajelzés, úgyhogy ez egy ilyen nagyjából ezen szerintem ez a legfontosabb, és akkor nyilván egy menet közben kiderül, hogy épp mi az, amire szükség van, és akkor azokat a szaktudást azt be lehet vonni a cégbe, akár kollégákon keresztül, vagy beszállítókon keresztül. Tehát, hogy az, amikor már lehet tudni, gyakran nehezebb a kérdést megtalálni, hogy tehát, mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami a legfontosabb, ami hiányzik, és aztán a megoldást az végül is, tehát ritkán szembesülnek korai cégek olyan problémával, amit más még nem oldott volna meg korábban, úgyhogy lehet tanulni a többiektől.
Igen, meg abszolút én is azt látom, hogy főleg azoknál a vállalkozóknál, aki nem ebbe a startup világban mozog, hanem mondjuk valami klasszikus formátumban kezd el vállalkozni, akár egy lokális vállalkozás, vagy egy tanácsadó biznisz, vagy valami nem startup jellegű vállalkozást, hogy nagyon sokan próbálják tökéletesre csinálni azt a dolgot, mielőtt belekezdenének, tényleg ahelyett, hogy, de ez nagyon sok mindenre igaz, akár a videózástól kezdve, akár egy weboldal élesítésétől kezdve, hogy nem tesszük ki, mert az még nem tökéletes. És tényleg ahelyett, hogy mondjuk ezzel a szemlélettel folyamatos visszajelzést kérnénk, és javítgatnánk folyamatosan, mint ahogy a startup világban tényleg ez ugye sokkal bevettebb szokásig, mondhatjuk ezt.
Igen, igen. Hát érdemes, igen, igen. Most én is visszaemlékszem még ilyen olvasmányélményeimre is, tehát hogy tényleg a nagyok is sokszor így kezdték, hogy valami nagyon egyszerűen, mondjuk mint az Airbnb, hogy tényleg csak kiadták a saját ugye felfújatos matracokat a nappaliban, és aztán nyilván utána lehet még a terméket utána tökéletesíteni a végtelenségig.
Így van, szerintem ez egy nagyon fontos tanulság. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kis minőségi problémánk volt a középtájon, de bízom benne, hogy a beszélgetés értékéből nem vett el. Még zárásképpen annyi lenne a kérdésem, hogy mi az idei tervetek, hol látod ezt akár a doki videót, akár a Cursor Insight-nak a jövőjét, akár idén, akár a jövő évben, mik a terveitek?
Igen, ugye a doki videó az egy ilyen viszonylag friss élmény, sztori nekünk is, úgyhogy ezzel most ezt mi teljes gőzzel toljuk, és várjuk azt, hogy meglegyen az a, ugye nagyon fontos természetesen az orvosok bevonásával, hiszen magunktól ezt nem tudnánk, tehát most gyűjtjük már be az első korai visszajelzéseket, keressük ennek a business modelljét is, ugye az állami egészségügyben, a magánegészségügyben ebből hogy lehet fenntartható modell csinálni, úgyhogy ez az egyik projektünk, egy másik
amúgy
projektünk.
Bocsánat, amúgy ennek melyik fél lesz, aki ezt inkább finanszírozza, vagy hogy látjátok a pénzügyi modelljét, még az is érdekes lehet.
Hát ez a use case-től függ, vagy a piactól függ, tehát a magánegészségügyben ott tipikusan egyébként a páciensek szoktak fizetni a hasonló szolgáltatásokért, és akkor az orvos meg a szolgáltató osztozkodik a bevételen. Ugye volt most egy kormányrendelet, ami alapján elfogadott az, hogy úgy is lehet vizsgálatot végezni az állami egészségügyben, hogy a beteg nincs ott, tehát hogy távolról. Én remélem, hogy ez marad ez a rendelet, és nem csak a krízis helyzet miatt egy átmeneti rendelkezés volt, és akkor remélem, hogy ez akkor a finanszírozásba is be tud kerülni, tehát ugyanúgy az OEP fogja tudni ezt egy ilyen vizsgálatot is finanszírozni, mint ahogy az élő vizsgálatot finanszírozza. És hát beszélünk egyébként több gyógyszercéggel is, különösen azokkal, akiknek van neurológiai betegségeket, nek a terápiájához használható gyógyszerei, hogy ők, és eddig nagyon érdeklődőek, úgyhogy valamiféleképpen még ha lehet, akkor őket is bevonjuk ennek a finanszírozásába. És egyébként pedig egy másik piac, ez a cyber security, ami egyébként szerintem szintén profitálni fog a mostani átalakuló világból. Ott is jelen vagyunk egy Graboxi nevű termékünkkel, amivel a körzön mozgás alapján tudjuk azonosítani a felhasználókat, és az ilyen kétfaktoros azonosításhoz tudjuk ezt felhasználni, tehát például az ilyen SMS kód helyett elég lenne csak egy picit mozgatni az egeret, nem kell elővenni a telefont, hogyha valaki mondjuk a laptopjáról vásárol, úgyhogy ezen a projekten is gőzerővel dolgozunk, és nagyon reméljük, hogy ebből idén már akár ha az első ügyfeleink ezt tudják is használni.
De ez azt jelenti, hogy az egér vagy a kurzor mozgatása annyira egyedi mindenkinél, hogy teljesen egyedileg azonosítja a felhasználót? Ezt így kell elképzelni?
Igen, ezt így kell elképzelni, tehát azok a azok a mozdulatok az ujjaddal, meg a csuklóddal, amiket felhasználsz ahhoz, hogy vagy a touchpaden, vagy akár az egeret mozgatod, ezek nagyon hasonlítanak azokhoz a mozdulatokhoz, amiket az írás, tehát kézíráskor használsz, és hát azt az ugye akkor ezt tudod, hogy a kézírás alapján például remekül fel lehet használni, vagy fel lehet ismerni az embereket, úgyhogy ez igaz az egérmozgásra is. Itt inkább ilyen technológiai problémákkal kell megküzdeni, hogy ez egy különböző hardverek, különböző egerek vannak, különböző gépek, különböző operációs rendszerek, amik mind-mind befolyással vannak az adatra, úgyhogy itt az adattisztítás, meg feldolgozás, előfeldolgozáson van a hangsúly, a maga a gépi tanulás az csak 5% vagy annál is kevesebb. De az se egyszerű, de szerencsére az egy olyan dolog, amin már nagyon sok évet dolgoztunk, úgyhogy azért tudunk próbálkozni ilyen megoldással egyáltalán. És hát közben meg a harmadik dolog, amivel foglalkozunk, azok a biometrikus elektronikus aláírások, ami kézi aláíráson alapszik, ugye itt is tudjuk a kézi aláírásokat verifikálni, meg tudjuk mondani, hogy azok valódiak, vagy hamisak-e, vagy az adott aláírhoz tartoznak-e. Úgyhogy itt ugye igen, tehát ez egyelőre a stabil üzlet, amire építettük a céget, de sokkal nagyobb növekedést látunk akár a Doki videóban, akár a Grabboxiban egyelőre. Úgyhogy
a Doki videónál pedig akkor várjátok mind a két félnek a regisztrációit, akár az orvosok, akár a páciensok oldaláról, vagy most milyen fázisba tart, mennyire publikus maga a projekt jelenleg?
Abszolút várjuk, egyébként holnap este 6 órakor lesz egy webinárunk, Doki videónak, a Doki videó Facebook oldalon lehet is regisztrálni, hogyha bárki tud Parkinson vagy Multiple Sclerosis sos orvost, akit az érdekelti, akkor szívesen várjuk őket. Egyelőre orvosokat várunk, és ugye orvosok nélkül nem tudják a paciensek tesztelni, és akkor az orvosok tudják regisztrálni a saját pacienseiket a teszthez.
Oké, rendben. Akkor nagyon sok sikert kívánok nektek idénre, és külön gratulálok a díjhoz is, vagy díjakhoz, amiket már elértetek. Bízom benne, hogy nektek is érdekes és hasznos volt ez a beszélgetés. Nézzetek utána a Doki videó, illetve a videók alá majd utólag be fogunk linkelni minden cikkeket, illetve a weboldalaitokat, amin utána tudnak nézni a történetnek. Tamás, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok nektek.
Én is köszönöm. Köszönjük szépen.
Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok.